Ott és akkor a Szentírásban nem hallunk és nem olvasunk Jeremiásnak a szüleiről. Nem olvasunk arról, hogy milyen környezetben kellett felnőnie. Egy dolgot azonban hallunk, hogy Isten már az anyamétől fogva ismerte őt. Egészen konkrétan azt mondja a Szentírás, hogy a mi életünk az első pillanattól az utolsóig az ő kezében van. Mielőtt az anyamében megformálódik egy kicsi élet, a ti gyermeketek, keresztgyermeketek, unokátok élete, Isten már ismeri őt. Nem velünk, sőt, bármilyen furcsa, ami mértékeink szerint nem is a születésünkkel kezdődik a mi életünk, hanem Isten akaratával, Isten szándékával, Isten tettével. Még mielőtt meghallanánk azt a szót, hogy Isten, ő már ismer bennünket. Ő már kiválasztott minket. A Szentírásnak az egyik legszebb bizonyságtétele éppen ez, hogy Isten maga az ő szavájával ismeri minden utunkat és minden dolgunkat. És az ő szava, az ő kijelentése, úgy szoktuk ezt mondani, hogy az ő igéje valóban mindent megváltoztat. Megváltoztatja terveimet, megváltoztatja szándékomat, megváltoztatja életemet. Azt szoktuk mondani, formál bennünket. A keresztségben éppen ez a pillanat, ez a mozzanat, amelyik megerősítést nyer. Sokszor úgy gondoljuk, azt látjuk, hogy kedves szülők, keresztszülők elhozzák gyermeküket azért, hogy egy közösség, a keresztény anyaszent egyház befogadjon egy életet. Sokszor úgy tűnik, hogy embertettéről van itt szó. Beszélgettünk a mi közösségünkben sokat arról is, hogy helye van-e a gyermekkeresztségnek, a keresztény református, istentiszteleti környezetben, gondolkodásban. Hiszen milyen szép, valóban szép, amikor valaki itt áll az úrasztalánál, és bizonyságot tesz Istenbe vetett hitéről, meggyőződéséről, Istennel való kapcsolatáról. Mégis ez a pillanat arra emlékeztet bennünket és benneteket, mielőtt az anyamében megformáltalak, már ismertelek. Ez azt jelenti, ez az ismeret azt jelenti, hogy ismeri gyermeketeket is. Ismeri az ő akaratát, szándékát, ismeri terveit, és ismeri jövőjét is. Ismeri Isten már most, amivel majd küzdenie kell, amivel harcolnia. Ismeri Isten azokat a pillanatokat, azokat az órákat, amelyek majd az irányításról beszélnek. És ez a pillanat most arra figyelmeztet bennünket, hogy mégsem mi vagyunk életünk középpontjában, hanem a Szent Háromság egy örök és igaz Isten. Szofi keresztelőkor is kimondjuk, Istennel kezdődött és Istennel kezdődik minden, és Istennél fejeződik be a mi életünk. És erről beszél a keresztségnek az a pillanata is, amikor majd a keresztmama megfogja a gyermeket, és itt a templomban megkérdezzük, hogy hogy hívják. Ézsaiás prófétánál halljuk, név szerint ismer bennünket az Isten. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Sőt, azt is halljuk ebben az igében, kedves szülők, keresztszülők, hogy a mi feladatunk az Istenre való mutatás. Azt olvastuk itt Jeremiásról, egy fiatal emberrel kapcsolatban, hogy Istennek a terve, a szándéka egészen konkrét. Népek prófétájává tettelek. Hogyha valaki megnézi az eredeti kifejezést ebben az igében, akkor az azt olvashatja, hogy népek prófétájává adtalak. És ez ellen az ember bizony elkezd küzdeni, harcolni. Hogy lehet? Nem az én döntésemről, nem az én szándékomról van szó, hanem Istenéről. A keresztség kifejezi ezt is. Isten szándékát, Isten öröktől fogva való döntését, amit így olvasunk ebben az igében, hogy adtalak. Mert Istennek ez az öröktől való szándéka és döntése egy másik igében teljessé lesz. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Íme Isten terve, és amikor Isten terve, amikor az ember tervével találkozik, akkor létrejön a csoda. Amikor azt olvassuk, hogy Isten az, aki indít, aki bátorít mindannyiunkat, aki ismeri gyermeketeket, aki neki is sok mindent adott, a legnagyobb kincset most kínálja, amiről a keresztség beszél, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. E néhány csepp víz, amely majd Szófia homlokát éri, Jézus kereszt halálára emlékeztet mindannyiunkat. Arra a szeretetre, amely mindent megelőzött ebben a világban. A teremtést is megelőzte. Isten előbb szeretett bennünket, hallottuk a múlt héten vasárnap. És az ő szeretete Jézus Krisztusban jelent meg. Akkor mi a ti feladatotok? Mi a mi feladatunk? Kedves szülők, keresztszülők, álljon itt a harmadik ige, amikor a példabeszédek könyvéből azt hallottuk, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Íme az a pillanat, amikor az ember megismeri az Istent, ezt nevezi a Szentírás bölcsességnek. És ti magatok tudjátok, egyszerű, de nem rétori fogás. Leányotoknak a neve pontosan ezt jelenti. A bölcsességet. A bölcsesség akkor kezdődik majd az ő életében igazán, hogyha ti, mi mindent elkövettek, megtesztek azért, hogy ő maga megismerje azt az Urat, felismerje azt az Istent, aki megformálta, aki megalkotta, és aki Jézus Krisztusban megváltotta. Erre mondja a Szentírás azt, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ezért kereszteljük meg őt, és ezért várja, fogadja a Szent Háromság Isten, és mi magunk is az ő közösségében. Amen. Kedves szülők, keresztülők, megkérlek benneteket, hogy gyülekezetünkkel együtt álljatok fel, és jöjjetek közelebb az Úrasztalához. Testvéreim, valljátok meg hiteteket, gyülekezetünk közösségével együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Isten, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a Szent Lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék abban a hitben, melyről szülei és keresztszülei vallást tettek, és add, hogy élő tagja legyen az Anyaszentegyháznak, melyre most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a keresztség által mi mindnyájan hozzá tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Szófia, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak, és Szentlélek a Szentlélek. Ámen. Köszönöm, hogy megnéztétek! Testvéreim, foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket. 264. dicséretünket énekeljük első és második versszakával. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk Jeremiás próféta könyvében az első részben, a 4. verstől olvasom a 12. Így szólt hozzám az Úr igéje. Mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek prófétájává tettelek. De én ezt válaszoltam. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahová csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek. Így szólt az Úr. Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr. Én most a szádba adom igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plantálj. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem. Mandula vesszőt látok. Az Úr pedig ezt mondta nekem. Jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsen. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a felolvasott igékben, Jeremiás próféta könyvében egy nagyon szép, de egyben nagyon kalandos időszakában érkezünk meg az Ószövetség világának. Az ember sokszor úgy gondolja, hogy mindaz, amit a Szentírás tartalmaz, az egy elvont valóság halmaz. Éppen ellenkezőleg. A Szentírásnak nagyon sok története, igéje meghatározott korban egészen jól körvonalazható embereknek szól, és nem üres térben szeretne valamit elmondani, megértetni velünk Isten igéje. Így van ez Jeremiással is. Talán az egyik legszínesebb könyv, profétai irat, és én magam is kedvelem ennek, különböző okai vannak. Az egyik oka az, hogy gyermekkoromban, egészen konkrétan ifjúságom idején, amikor egy hosszú 6 hetes lábadozási időszakban voltam, gimnazistaként egy nyarat végig pihentem, akkor említettem már nektek, csak emlékeztetlek benneteket, egykori énektanárom Arany János egy könyvet hozott, egy regényt adott nekem erre az időszakra, jó vaskos, azt mondta, hogy ez kitart, ifjúsági regény Jeremiásról szól. És mindaz, ahogyan az író Jeremiás próféta könyvét számomra és ifjú ember számára is érthetővé tette, felkeltette a kíváncsiságot, az Isten igéjének eredeti volt a irányába. A másik megjegyzésem Jeremiás próféta könyvével kapcsolatban egy legációs élményem, amely legációs élményt így vagy úgy ugyancsak említettem már a gyülekezetnek. Teológus koromban Bicskére kellett menni legációba 1997-ben. Nagy péntek volt az egyik alkalom, a másik pedig húsvét hétfője. Nagy pénteken fogadott Szénási Sándor nagytisztelt úr kedves feleségével. Húsvét hétfőjének reggelén pedig a rendőrség fogadott, mert éjszaka betörtek hozzájuk, a nagytisztelt úrékhoz, és gyakorlatilag ami mozdítható volt a lakásban, elvitték. A nagytisztelt asszony nyakából éjjel levették a nyakláncot. Sándor bácsi azonban egy régi vágású lelkipásztor volt, legjobban azt sajnálta, hogy a Németországból beszerzett arcszeszét is elvitték. Hogy került Szénási Sándor bácsi Németországba? Úgyhogy ő nem csak régi vágású lelkipásztor volt, hanem költő, fordító és igazi tudós lelkipásztor is. Nagypénteken, amikor megérkeztem hozzá, és volt némi tennivalója még, leültetett a nappaliba, és azt mondta, kedvedre választhatsz a könyvek közül, hogy mit olvasol, és kinyitotta a könyves szekrényeit, pontosan rendszerezve az Ószövetségi irodalmat, az Újszövetségit, a biblika teológiával, nyelvészettel foglalkozó könyveket, minimum 3 nyelven, mert ő ezeken a nyelveken olvasott, és ezeken a nyelveken írt. És kijárt minden évben Frankfurtba a könyvvásárra azért, hogy a legújabb teológiai irodalmat abban a formában beszerezze, ahogyan a 80-as években beszerezhette egy református lelkész, azt mondta, írok róla egy recenziót Magyarországon. És ezért mindig a legfrissebb, a legújabb teológiai irodalmat is ismerte. Majd végül zavarba ejtően azt kérdezte tőlem, megvan-e a mandula ág? Nos hát, hebegtem, habogtam, azóta megvan dedikálva Szénási Sándor mandula ág verses kötetét és műfordításait tartalmazó kis könyvecske. Nos, kedves testvérek, hogyan kerül Isten tiszteletünkre 2? Hogyan kerül Jeremiás próféta izgalmas könyve és a mandula ág, az én személyes történetem? Nos úgy, kedves testvérek, hogy Jeremiás életében egy biztos pont, egy visszacsatolási jel az, amit lát, és az egy mandula ág volt. Egy nagyon furcsa politikai időszakban, Krisztus előtt, a 6.-7. században, amikor az asszír birodalom meggyengül, Babilónia pedig megerősödik, és Az ókori keretnek állandó résztvevője Egyiptom pedig fészkelődik. Szeretné megszerezni az egykori asszír tartományt, Palesztínát, Júdeát. Ebben az időszakban több mint 40 éven keresztül hirdeti Isten igéjét a próféta. Világpolitikai, világbirodalmi törekvések kellős közepén, a szürkület időszakában, amikor minden olyan ingoványosnak tűnik, újra és újra megszólítja őt Isten, és azt mondja, mondd el népemnek. Mondd el, ez Isten szava. Ebben a helyzetben így szól az Úr. És akik olvasták, vagy olvasni fogják Jeremiás próféta könyvét elejétől a végéig, azok arra is felfigyelnek majd, hogy Jeremiás nem csak az első részben tiltakozik. Most itt ugye azt mondta, hogy Uram, nem vagyok én próféta, vagy nem leszek én jó prófétát, mert fiatal vagyok. Majd máskor azt fogja mondani a próféta egy nagyon keserű időszakában, amikor egy olyan üzenetet kell hirdetni, ami nem népszerű, hogy rászedtél, Uram! Becsaptál, Uram! Nem ezt ígérted, Uram! Nem ez volt a mi megállapodásunk! Van olyan időszak, amikor a próféta legszívesebben föladná az ő szolgálatát. Menekülne Isten elől. És ezekre a helyzetekre Isten, hadd mondjam, most jelképesen, nem valóságosan, újra azt mondja, mi az, amit látsz? És a prófétának csak ennyit szabad mondania, egy mandula ágat. A mandula az ószövetségi világban nagyon korai, korán virágzó növény volt. A legkorábban virágzó. Kipattantak a rügyei, és az egész fa szinte egyik pillanatról a másikra virágba borult. Lehet, hogy a többi növény még téli álmát aludta, lehet, hogy visszahúzódott, lehet, hogy még a vegetációs stádiumban volt, de a mandula jelezte, közeledik az élet, közeledik a tavasz, jön a rügyfakadás, nincs vége mindennek. És a mandula képéhez Isten azt az igét fűzi, jól látod ezt a mandulát, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Előttem van, testvéreim, az Ószövetségnek két története. Az egyik történet szinte minden vasárnap hallható, egészen pontosan olvasható ebben a templomban, itt van a hátam mögött. Ez hely Isten háza, mennyország kapuja. Mózes első könyvében a 28. részben arról olvasunk, hogy Jákob, a nagy ábrahámi dinasztiának gyermeke, egészen pontosan unokája, megszerezve az elsőszülöttséget és az atyai áldást, menekülésre készül, és ebben a menekülésében egy éjjel lát egy lajtorját, német szó beépült a magyarba, lát egy létrát, ahol angyalok járnak fel alá. És reggel, amikor megébred, akkor azt mondja Jákob, hogy most már tudom, hogy szent ez a hely. Ez nem más, mint Isten háza, a mennyország kapuja. És akkor azt mondja a Szentírás, elnevezte Jákob azt a helyet Bételnek, ez azt jelenti, hogy Isten házának, pedig korábban azt a helyet úgy hívták, hogy Lúz. És ebben a látomásában, álmában Jákobnak Isten megjelenik, és azt mondja, hogy megáldalak, visszahoznak erre a földre, megsokasítalak téged, gondom van rád. És erre azt mondja Jákob, hogy ha valóban így lesz, hogy Isten visszahoz erre a földre, és ha valóban úgy lesz, hogy lesz mit ennem és lesz ruhám, akkor minden javamnak a tized részét Istennek szentelem. Majd telnek az évek, évtizedek, a Szentírásban csak néhány lap, és azt olvassuk, hogy amikor idegenben már nős emberként Jákob éppen az állatokat a nyája terelgeti, a 30. rész így szól. Jákob vágott gyenge nyárfa, mandulafa és platánfa vesszőket, és fehér csíkokat vágott beléjük, úgyhogy kilátszott a vesszők fehére. És oda rakta a kecskenyáj elé a csíkos vesszőket a vájúba, az itatóba, ahova inni járt a nyáj, mert akkor szoktak pározni, amikor inni jártak. Ott párzott a nyáj a vesszők előtt, és ezért csíkos lábúakat, pettyeseket és tarkákat ellett a nyáj. Jákobnak pedig, azt olvassuk a fejezet végén, egyre nagyobb vagyona lett, sok nyája, sok szolgálója, sok szolgája, tevéje és szamara. Mi az, ami összeköti Jeremiás történetét Jákob történetével? A mandulafa. Sőt, kedves testvérek, azt is el kell mondanom nektek, hogy az a település, amely településről beszél a Szentírás Jákob esetében, hogy a régiek Lúznak hívták, a Lúz szó azt jelenti, hogy mandulafa. És mi történik ott, ebben az álomban? Isten ad egy ígéretet, és néhány évtizeddel később ez az ígéret beteljesedik. Anélkül, hogy Jákob erről tudna, anélkül, hogy ezt Jákob tudatosan szemlélné, Istennek gondja van arra, hogy az ő ígérete beteljesedjék. Van egy újabb története a Szentírásnak, ugyancsak az Ószövetségből. Ez a történet megint csak az ősatyáknak a nemzetségébe sorolható. Van egy fiatal ember, Jákobnak a fia, József, aki álmodozó. Álmai a következők. Legkisebb gyermekként odaáll a testvérei elé, és azt mondja, hogy azt álmodtam, testvérbátyáim, hogy kint vagyunk a mezőn, éppen aratási időben, kévéket gyűjtünk, és a ti kévétek az én kévém előtt meghajol. Aztán kicsit később ez az álom, ez a látás még nagyobbá válik, azt mondja a testvéreinek, hogy azt álmodtam, testvérbátyáim, hogy ott álltam magam, és előttem a nap, a hold és a csillagok meghajoltak. Nos, ez az álom már az apjának, Jákobnak is sok volt, és azt gondolta, hogy megmondja fiának, fiam, ilyen tiszteletlenséget ne mondj. Az álomnak a jelentése pedig az volt, hogy majd ti, testvérbátyáim és szüleim, előttem fogtok meghajolni, előttem fogtok hódolni. Néhány nappal ezelőtt egyik kedves gyülekezeti tagunk azt kérdezte tőlem, hogy én hogy bírok a fiaimmal. És mondtam, hogy én bírok velük valahogy. Azt mondta, hogy neki egy fia van, ő nagyon nehezen bír ebből a fiúval. Ezt csak azért mondom, mert ahol mondjuk 10 vagy 11 fiú gyermek van, mint Jákob családjában, és ott valamelyik fiú azt mondta volna a bátyainak, hogy ti majd meghajoltok előttem. Nos hát ez úriemberek között párviadal, testvérek között minimum egy birkózás. El tudjuk képzelni, hogy mennyire meggyűlölték Józsefet a testvérei emiatt. Álmot lát, hogy előtte meghajtja magát az ő bátyainak sokasága. És később azt olvassuk, megint csak a Szentírásban, Mózes első könyvében a 43. részben, hogy József testvér bátyai elmennek Egyiptomba, ahol ő magasrangú ember lesz élelemért. és hamar elfogy az élelem, vissza kell menni hozzá, akkor így szól az apjuk Jákob. Ha már így kell lennie, ezt tegyétek. Rakjatok az ország java termékeiből a zsákjaitokba, és vigyétek ajándékaitokat annak az embernek, egy kis balzsamot, egy kis mézet, gyógyhüvet, mirhát, diót, és mit gondoltok? Mandulát. Majd pedig, amikor József hazaérkezett, bevitték neki a házba az ajándékot, amely náluk volt, és a földre borultak előtte. Mit jelent ez a kép, a mandula? Nos, azt, szeretett testvéreim, Jeremiásnak is mond Isten, látod, gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Gondom van rá. Kedves testvérek, hadd hirdessem, hogy Istennek ez az ígérete beteljesedett. Pál apostol azt mondja, a korintusi gyülekezetet így vigasztalja, hogy Istennek minden ígérete Jézus Krisztusban teljesedett be, lett ámenné. Nekünk épp ezért nem egy mandula ágat kell a zsebünkbe tenni, nem egy mandula ágat kell a frigyládába a 10 parancsolat mellé tenni, mert Áron vesszeje is mandula ág volt, hanem nekünk Krisztusra kell tekintenünk. Krisztus az, aki biztosít bennünket arról, hogy Istennek minden ígérete beteljesedik. Krisztus az, akiről itt beszél Isten Jeremiás próféta elhívásának a történetében. És azt mondja, jól látod, mert gondom van arra, hogy igémet beteljesítsem. Krisztus az, akiben beteljesedik a bűnesetnek az evangéliumi története, hogy majd eljön a fiú, aki a kígyó fejére tapos. Krisztus az, aki megváltott bennünket. Mert Istennek ez az ígérete, ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné. Tudjátok, miért fontos ez? Azért fontos, mert amikor a hétköznapi életben találkozunk egymással, akkor legtöbbször a keserűséget, a fájdalmat, hadd mondjam így, a mandula képével élve, a telet láttatjuk a mi életünkből, az elmúlást, a reménytelenséget. Gyakran arról beszélünk, hogy mennyi minden van, amivel adósa még Isten a mi életünknek. Hány és hány esetben van úgy, hogy Uram, mi nem ezt beszéltük meg, nem ebben állapodtunk meg, nem ezt reméltük. Hány és hány esetben csak a szürkét látod egy zavaros világban. És Isten most azt mondja, nyisd meg a szemedet. Lásd többet a romok felett. Lásd többet a saját dolgaid felett. Lásd többet. Lásd túl a jelenen. Légy bátor ebben a tekintetben. Ne ragadj bele a mindennapok világába. Mert ha így teszel, akkor igaz az az ige, amelyet a zsidókhoz írott levélben olvasunk, hitáltal hagyta el Egyiptomot Mózes, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Mi emberek a magunk erejéből legfeljebb, sötét időben, hogyha minden időjárási körülmény jó, akkor 50 méterre látunk meg egy pislogó gyertyát. Isten sokkal többet vár tőlünk. Meglátni őt. Meglátni azt, aki hűséges. Akkor is hűséges, hogyha mi hűtlenek vagyunk. Gondolj arra, hogy amikor Isten megszólított téged, amikor a neveden hívott téged, amikor ugyanazt tapasztaltad, mint Jeremiás, ugyanazt tapasztaltad, mint Mózes, mint Ábrahám, mint Péter, a Szentírásnak számos alakja és számos ma élő testvér, hogy a neveden szólított Isten, és valami törés történt, akkor gondolj arra, hogy Istennek gondja van rád. Ő beteljesíti ígéretét. Higgy neki. Mert többnyire olyan helyzetben kell hinned, ami abszolút és abszurd, amit már józan ésszel nem fogunk fel. Mert a hit mindig ott kezdődik, ahol a tapasztalat véget ér. Amikor nem láttak semmit, de ráhagyatkoztak Isten ígéretére. Igen, kedves testvérek, a keresztény ember ebből a láthatatlanból él. Ebből a láthatatlanból, ahogyan Isten számára valósággá teszi. Mert én mindig ismertelek téged, és az én kezeim alkottak, és formáltak téged. Ezért van gondja Istennek arra, hogy beteljesítse azt, amit neked is mondott. Talán még vannak néhányan, akik emlékeznek ennek az esztendőnek a legelső Isten tiszteletére. Amikor Anna könyvét, Anna történetét olvastuk a Szentírásból, Sámuel könyvéből. És ennek az évnek az igéje, hogy elindultunk, ez volt. Csak az Úr tartsa meg az ő ígéretét. Csak az Úr tartsa meg az ő ígéretét. Ma pedig azt kérdi, mi az, amit látsz? Válaszoljuk azt, hogy egy mandulát. Isten pedig azt mondja, jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsen. Hószínű szép mandulág, hajolj fölém a csendben, és mondd nekem el, drága virág, mit akar velem Isten. Szívem jég, fagy, hófúvás, nincs tavasz, nincs élet. De szirmod biztatás, a szép jövőd beszéled. Jáva-e szív, lomha, cseléd, majd haszna vehetetlen. Ám kivirul már a remény, veled vigasztal Isten. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az igére, 264. énekünk harmadik versszakát énekeljük el. imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, meghajtjuk fejünket és hálát mondunk neked, mert nem csak megteremtettél és ismersz bennünket, hanem beteljesítve a te ígéretedet, megváltottál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy erre emlékeztet bennünket a kereszt, és erre emlékeztet bennünket a keresztvíz is, hogy te hűséges, ígéretet megtartó Isten vagy. Nem igaz, bármennyire is szeretjük a költői sorokat, hogy magunkra hagytál volna bennünket. Nem igaz, Urunk, hogy ne lenne gondod erre a világra, hétköznapjainkra. Nem igaz akkor sem, hogyha hetek, hónapok vagy évek telnek el csendes magányban nélküled. Mert te újra szólsz és szólítasz, mint ahogyan ma is tetted. És ígéretet adsz, hogy mindarra, amit te mondtál, te vagy a garancia, nem pedig mi. Ó, de szép volna, Urunk, hogyha a te terved és a valóság életünkben mindig összhangban lenne. Ezért kérünk, hogy szentelj meg bennünket. Napról napra hadd értsünk többet belőled, hadd növekedjünk benned. Így áld meg, kérünk, közösségünket, minden tagját. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, kicsinyekért és nagyokért. Imádkozunk hozzád betegekért és egészségesekért. Könyörgünk azért a kicsi életért, aki kórházba készül egy nagyon komoly és veszélyes vizsgálatra. Kérünk, hogy te őrizd meg életét, te őrizd meg szívét, és te gyógyíts meg őt. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, mindazokért, akik megfáradtak. Imádkozunk mindazokért, akiket elhagyott erejük. Imádkozunk hozzád mindazokért, akik a munkában megkérgesedett tenyérrel és sokszor fásultan ébrednek és fekszenek. Imádkozunk hozzád, Urunk, a közönyösökért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azokért, akik élete szárnyal. Imádkozunk hozzád azokért, akik látnak téged, akik hallanak téged, akik vezetésedbe kapaszkodnak, hogy el ne essenek. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyászolókért, emlékezőkért. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, városunkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, ebben az időszakban mértékletességért, modorosság nélküli valódi erkölcsösségért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, településünk minden tagjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, vezetőinkért. Imádkozunk hozzád azokért, akik most jelöltjei lettek-e városnak. Add, hogy méltónak bizonyuljanak terén. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, országunkért, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most mindenki csendes imádságát mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönjük testvéreink elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük, hogy templomunk környezete újra szép és rendezett, és köszönjük, hogy a múlt héten testvéreink a szeretett vendégségben is sok-sok segítséget nyújtottak. Kedves testvérek, néhány órával ezelőtt kaptam a hírt, sajnos a ma estére tervezett Szakrális Művészetek hete alkalma betegség miatt elmarad. Evangélikus lelkipásztor testvérem hívott, hogy minden előadó, akit felkért erre a ma estére, sajnos megbetegedett, így az alkalom elmarad. Szeptember 30-án kedden fél héttől folytatódik bibliaolvasó körünk. Ebben az esztendőben tematikus alkalmak lesznek. Az első alkalommal a teremtés történetéről esik szó, majd a szövetségekről, Krisztus életéről, Krisztus példázatairól, gyülekezeti életről, Pál levelei alapján. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit, aki érdeklődik a témakörök iránt. Kedden 18 óra 30 perctől. Október 5-én vasárnap tartjuk Pomázon és Csobánkán hálaadó Isten tiszteletünket, megköszönve Istennek mindazt, amit tőle kaptunk, adományainkat borítékokban helyezhetjük majd jövő héten vasárnap az úrasztalára. Jövő héten vasárnap délután 3 órától Verbum Dei Manetin Eternum címmel presbiter továbbképző alkalom lesz a Tahitót falui református gyülekezeti házban. Erre is szeretettel hívnak és várnak bennünket. Október 12-én Isten tiszteleteinken Csobánkán és Pomázon közöttünk szolgál dr. Szűcs Ferenc lelkipásztor testvérünk. Ezen a vasárnap délutánon gyermek délutánt is tartunk 3 órától, valamint gyülekezeti szeretet vendégség is lesz, és hogy presbiterjeinknek is legyen feladata, még egy presbiteri gyűlést is tartunk ezen az alkalmon. Fájdalommal hirdettem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. Életének 98. esztendejében elhunyt Takács László, Rubin diplomás, nyugdíjas lelkipásztor testvérünk. Temetése 2014. október 3-án 11:30 lesz a Békési Református Rózsa temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. 2014. szeptember 29-én, a holnapi napon harangszól Régiusz Lajosné, Erdélyi Mária gyülekezetünk 28 éve elhunyt kántonára emlékezve. Emlékezik az erdélyi és a Régiusz család. Istenünk őrizze emlékező testvéreinket. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 6 órakor bibliaóránk Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor presbiteri bibliaórát tartunk, nem csak presbitereknek, közöttünk szolgál dr. Puskás Attila presbiter testvérünk. A címe ennek az alkalomnak a közösség a koinónia lesz. Pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap 9 órakor hálaadó Isten tiszteletünkhez Csobánkán, 10:30-től Pomázon. Isten tiszteletünkön megkereszteljük Kommenda Tamást. Hirdetem még, hogy alkalmaink előtt énektanulás lesz, az 5. Zsoltárt fogjuk tanulni. Végül, de nem utolsó sorban megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti adományát is, kárpátaljai testvéreink fűtéskorszerűsítésére. Pomázról összesen 80 000 forint adományt tudtunk eljuttatni az egyházkerülethez, Csobánkáról pedig 32 000 forintot. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez értünk, záró énekünket keressük meg, 277. dicséretünket, de előtte gondolkodj, szeretne néhány szót szólni. Énekeljük a 277-es dicséret első versszakát. Fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, himnuszt.
Thank you.
áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!